Ma is lépünk egyet az igehirdetés sorozatunkban, amikor könnyű, amikor nehéz. Február óta olyan igék vannak előttünk, olyan bibliai történetek, amikor valaki megküzdött valamilyen igazán nagy nehézséggel és kihívással. Különféle nehézségek, nyomorúságok, fajtái, típusait jártuk végig húsvétig, húsvét óta pedig olyan bibliai alakok vannak velünk, akik megküzdöttek valamilyen módon azzal, hogy mit jelent a nehézségben Istenhez fordulni, és javukra vált valahogy a nagy nyomorúság. Ma Anna van velünk, a bibliai Anna alakja, és az ő hálóéneke az igehirdetésnek, az alapigéje, az 1 Sámuel 2 első harmadik verse. Akkor így imádkozott Anna. Örömöt szerzett szívemnek az Úr, felemelte arcomat az Úr. Tudok már mit felelni ellenségeimnek, mert szabadításodnak örvendezhetek. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedés. Hiszen minden tudó Isten az Úr, és ő teszi mérlegre a tetteket. Első olvasásra az amikor könnyű, amikor nehéz ellentét párból ma azt gondolhatjátok, hogy ma van az amikor könnyű. Mert hogy itt van egy ember, Anna, aki nyilvánvaló nagy mélységben volt, senki nem tudott rajta segíteni, csak Isten. Meghallgatta őt Isten, felemelte, és ő most hálás. Egyszerű, logikus, hát persze, ha jó dolog történt, és megkapom, amire egész életemben vágytam, hát hogy ne örvendeznék. Talán el is képzeljük Annát, amint feláll az Úr házába, vagy nem tudom, hogy hol, és úgy néz ki, mint akire jó ránézni, és akivel együtt dicsérni Istent, boldog, ragyog, és úgy megképződhet bennünk, hogy na milyen lehetett ez az ember. És körülbelül ez az a pont, ahol a gyülekezet egy jó része valószínűleg el is távolodik ettől a történettől, és azt mondhatja, hát kösz, ma is kapunk egy ideált, egy újabb tökéletes keresztény, vagy tökéletes ember, aki Istent magasztalja, de hát a mi életünk az így nem ilyen. Nem tudom, ki az éppen közületek, aki azt élte meg mondjuk az utóbbi időszakban, hogy így pont megkapta Istentől, amit egész életébe vágyott. Nagyon örülünk vele együtt. De feltehetően a gyülekezet nagy része az nem, vagy nem feltétlenül így. És megvan az a veszély, hogy így egy lépést hátra legyünk, vagy kettőt, és azt mondjuk, hogy hát jó, olyan jó, hogy valaki így tud örvendezni, mi meg majd valahogy túléljük. Anna nem egy olyan ember, egy kb. Ilyen sztár, aki Isten magasztalja az ő fenséges és felemelt állapotában, hanem egy kigúnyolt, egy megalázott nő, akit éveken át szisztematikusan zaklatott a férjének a másik felesége, akinek az élete teljesen értelmetlen volt, mert abban a kultúrában ez az alappozíció, ez az egész, nem csak a nőiségét, de az emberi életét is értelmetlenné tette. Ez a nő, akit ebből a mélységből Isten felemelt, ő magasztalja itt, ezen a helyen Istent. És szeretnék még a bevezetőben még egy motivumot behozni, hogy nyilván ez a történet magában hordozza, mint témát, a gyermekáldásnak a témáját. Isten megajándékozza gyermekkel azt, akinek nem lehet gyermeke. És talán ez az a második pont, ahol a gyülekezet egy része azt mondhatja, hogy na kösz. Hát igen, milyen jó az, akinek ez megadatik. És lehet, hogy ez az életem egyik legnagyobb hiánya, hogy nem, vagy nem úgy, esetleg társam sincsen még. És szeretném kiemelni, hogy a gyülekezet közösségében együtt hordozzuk mind azokat a helyzeteket, amiben vagyunk. És senki sem csökkent értékű, vagy kisebb rendű, alacsonyabb rendű azért, mert épp egyedülálló vagy házas, megáldotta Isten őt gyermekkel, vagy más módon áldotta meg, vagy akármilyen vesztességet kell is megélnie. Ezt is hadd mondjuk ki már így itt az elején. Együtt hordozzuk azt, amiben vagyunk, és hiszem, hogy Isten ránk tekint ezen a mai alkalmon. és be akar lépni még intenzívebben az életünk történetébe. Anna története ugyanis a csodás ima meghallgatás története, de ennél mégis több. Az ő éneke nem csak annyiról szól, hogy meghallgatunk egy lelkes bizonyságtételt, és a végén azt mondjuk, de jó neki, hanem Anna éneke tulajdonképpen egy zsoltár. Egy olyan zsoltár, ami arról szól, hogy hogyan cselekszik Isten az övéi életében. Hát nézzük végig ezt a három verset, miről énekel Anna. Az első versben ezt olvassuk, örömöt szerzett szívemnek az Úr, felemelte arcomat az Úr. Tudok már mit felelni ellenségeimnek, mert szabadításodnak örvendezhetek. Így vezeti be egyébként ezt a verset a Szentíró, akkor így imádkozott Anna. Az egész történetet nem tudjuk jól érteni, ha nem értjük, hogy mi az az akkor. Ez csak egy ilyen időbeli meghatározás, hogy hát ekkor, meg akkor imádkozott Anna, nem, nem? Olvassuk hát végig még egyszer az előző fejezet végét. Ezért a gyermekért imádkoztam, mondja Élinek, és az Úr teljesítette kéréseimet, amivel hozzá folyamodtam, ezért most én is kérésemnek megfelelően felajánlom őt az Úrnak. Legyen egész életére az Úrnak ajánlva. És ott imádták az Urat, akkor így imádkozott Anna. Megvan, hogy az történik, hogy van egy nő, aki egész életében gyermekre vágyott. Megkapja a gyermeket, egészséges, megszüli, elkezd növekedni, megtörténik az elválasztás, tehát hát, hogy pontosan hány éves erről lehetne vitatkozni, de még nem nagykorú az biztos, és nem csecsemő, olyan kisgyerek. És mivel a fogadalmába azt ígérte Istennek az Úrházába, hogyha ad neki gyereket, akkor az egész életében az Úr szolgája lesz, ezért fogja és felviszi az Úrházába. Értitek? Megkapja azt, amire egész életében vágyott, majd most visszaadja Istennek. Ebben a helyzetben szerintem a legtöbb ember sírna, fogatkozna. Nem tudom, ti hogy vagytok, de szerintem a többségünk elkezdene alkudozni Istennel. Uram, ugye te se gondoltad ezt komolyan? Uram, ugye nem kell feláldoznom őt, lélekben feláldozom őt. Vagy majd ha nagy lesz, majd ő eldönti, hogy ő úgy gondolja, hogy Istent fogja szolgálni. Annyi érve lett volna Annának nem visszaadni Sámuelt Istennek. Tudjátok, milyen közegbe vitte ezt a gyereket? Ott és akkor Silóban, silói templomban egy olyan helyzet volt, Hófni és Fineás volt a pap Élinek a fiai, később olvasható, nagyon, hát hogy fejezem ki szépen, nem álltak a helyzet magaslatán. Istentől eltávolodott emberek voltak, káosz volt, visszaéltek a hatalmukkal, teljesen romokban volt a kultusz. Egy jó érzésű ember, lehet, hogy még a lábát se teszi be, ezt olvassuk, elidegenedtek az emberek az Isten házától, nem úgy a gyerekét odaadja. És Anna nem azért teszi ezt, mert felelőtlen, hanem mert meg van győződve arról, hogy még abban a káoszban is valahol Isten van jelen, és Isten az Úr, és Isten fog vigyázni az ő gyermekére. Szóval ez egyáltalán nem egy ilyen könnyű dolog volt, hanem Anna megteszi talán élete legfájdalmasabb döntését. És ebben a helyzetben arról énekel, hogy mégis tele van a szíve az Isten szabadításával. Visszaköltözött a szívébe az öröm. Bármennyire furcsa, de ez a gyermek nem lett a bálványává. Miután megadta neki Isten, nem ez lett az öröme forrásává, hogy mostantól van egy gyerekem, nézd csak Penina, na ezzel gúnyolottál velem, nézd csak, engem Isten ajándékozta a gyerekemet neked, természetesen jöttek, szóval innentől, és lejátszhatta volna ezeket a játszmákat, és nem teszi, hanem visszaadja Istennek. És ebben a helyzetben áldja őt, szinte felfoghatatlan és megérthetetlen ez az öröm. Azt olvassuk, Anna betelt örömmel, és magasztalja Istent. Nagyon érdekes, hogy azok a szavak, amelyeket itt használ a Szentíró, hogy örömöt szerzett szívemnek az Úr, hogy felemelte arcomat az Úr, hogy újjong a szívem előtte, mind-mind olyan alakok, amelyek ilyen befejezettségre utalnak. Szóval arról van szó, hogy ezt egyszer Isten nekiadta, és ez már az övé. Az, hogy Isten őt meghallgatta és örömöt adott neki, az nem attól függ, hogy éppen mi történik körülötte. Értitek? Egyszer megadta neki Isten, és innentől fogva ez már az övé, és ezt senki nem veheti el tőle. Azt, ami történt, az már bizonyosság egy életen át. Ezért nem ingatag. És innentől fogva már nem számít, hogy ki mit gondol róla. A gúnyolódás miatti szégyent felváltja az öröm, és tisztességre jutatja Isten. És mindebben meglátja az Isten szabadítását. Ráadásul, ha azt mondjuk, hogy Anna éneke olyan, mint egy zsoltár, akkor látnunk kell, hogy ez a szabadítás nem csak Annáé, de az Isten népéé. Tudjátok, ki lesz ez a gyermek? Sámuel, egy új korszaknak a bevezetője. Ő lesz az az áldott próféta, akin keresztül Isten nagyon sok mindent fog cselekedni és szólni. Ő fogja felkenni Izrael első királyát, Sault, aztán Dávidot neki mutatja meg Isten, és egy csomó mindenben nagyon nagy jelentősége lesz ennek az embernek, ahogy él és ahogy szolgál. És igen, Isten megszabadítja a népét az ellenségei kezéből. És amikor Anna erről énekel, akkor még nem tudja, de ez a szabadítás sokkal tágabb, mint azt, ahogy ő el tudná képzelni. Értitek ezt? Erre az az ember képes, aki túllát azon, ami éppen vele történik. És aki meglátja a legfontosabb dolgot a szabadításban. És ez a második dolog. Ez nem más, mint az Isten szentsége. Nincs olyan szent, mint az Úr. Rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint ami Istenünk, folytatja Anna. A szabadításnak az öröme imádatba fordul át. Megvallja és kimondja a hitvallását, hogy nincsen Istenhez fogható semmilyen bálvány, semmilyen erő, földi hatalom, hanem egyedül Isten az, aki szent, és aki méltó a dicséretre és a hódolatra. És ez független a tapasztalatoktól, ez állandó és sohasem változik. Beleütközünk testvérek ebbe a mondatba, hogy mit jelent, hogy Isten szent, és szerintem nagyon sokan használjuk ezt, de igazából nagyon nehéz megmondani, hogy ez mit jelent. Nem tudom egyáltalán számodra ez a szó, hogy szent, mit jelent. Még az is lehet, hogy negatív asszociációid származnak ebből, valaki szenteskedik, vagy hasonló. De hadd idézzek valakit, aki erről írt, és nagyon megragadott, ahogy a szentségről ír. Isten szentsége titok, de így ír erről egy teológus. A szentség, a profán, a mindennapi és a transzcendens közötti határterület. Az Isten jelenlétét közvetíti a közösségnek és az egyéknek. A Biblia szerint a szent kifejezés kiválasztottságot, valami különleges minőséget jelent, ami Isten jelenlétéből fakad. Két szó a héber nyelvben is, az egyik, amit a szentségre, a másikat pedig a dicsőségre használja az írás. Olyan tapasztalatok és élmények kiváltó okaként működik, ami valamilyen módon Istenhez kapcsolja az embert. És ami a legfontosabb, tudom, hogy ez nem könnyű, picit nehéz szöveg, de nagyon fontos dolog van benne. A szentség nem csak különleges minőségként jelenik meg, hanem dinamikus, interaktív kapcsolódási pontként Isten és ember közt. Isten szentsége félelemmel és áhítattal jár együtt, ugyanakkor reményt és irányt ad az emberi közösségeknek. Miért fontos ez? A szentség nem Isten egyik tulajdonsága pusztán. Nem egy statikus jelző, hanem egy dinamikus kapcsolódási pont. Amikor az ember megtapasztalja Isten szabadítását és jelenlétét, akkor találkozik az ő szentségével. És ez a szentség egyszerre félelmetes, mert a szentségben észreveszed, hogy te nem vagy szent, meg én se. Hanem Isten szent, mi pedig bűnösök vagyunk és elveszettek Isten nélkül. De reményt is, irányt is ad, hogy valamilyen módon abba az irányba vágyunk, hogy részünk legyen az ő szentségében. És nem más ez, mint egy nagyon-nagyon erős hívás. Az Isten az ő szentségébe, az ő jelenlétébe hív bennünket. És mi már tudjuk, hogy nekünk ez a Krisztusért lehetséges. Drága testvérek, ha Isten szent, és ez a szentség egy dinamikus fogalom, tehát valamilyen módon hív magához a Szent Isten, akkor mi sem kerülhetjük meg ezt a kérdést, mit jelent szentségben járni. A nehéz az, hogy a szentség témáiban nem válogathatunk. Számtalan esetben keresztények között az van, hogy bizonyos dolgokra nagyon érzékenyek a bűn tekintetében, és azt mondják, hogy az Isten szentsége sérül, ha ez meg ez megtörténik, és számtalan dologgal pedig elnézőek. Tudjátok, mi a valóság? Hogy válogatunk a szentség témáiban. És olyan, mintha bizonyos dolgok fontosabbak lennének, bizonyos dolgok pedig kevésbé, de valójában a szentségben nem lehet válogatni. Mert ha Isten szent, akar az ő szolgáinak, Isten félelemben kell járnia, komolyan kell venni a bűnt és annak következményeit, és kérni kell azt, hogy Isten szabadítson meg bennünket ezektől. És csak egy zárójeles mondatra hadd térjek vissza Éli fiaira, akikkel pár verssel később olvasható, hogy semmibe veszik az Isten szentségét. Szisztematikusan és folyamatosan. És tudjátok, mi történik? Nem sokkal később, majd pár év múlva, Izrael elbukik egy harcban, elveszik a figyláda, és megszületik az egyikük gyermeke, akinek ez lesz a neve, Éli unokája, Ikkábód, ami azt jelenti, oda van a dicsőség. Ha elvész a szentség, oda lesz a dicsőség. Anna a Szent Isten előtt hódol, és meglátja azt, hogy ezt a lépést senki sem spórolhatja meg magának. Aki a Szent Istenhez kapcsolódik, annak ő lesz a kősziklája, ezt is olvassuk az ő imádságában. Aki pedig nem, annak az élete bizonytalan lesz, mert nem a kősziklára épül. Na de mi az akkor, amit Isten elkészít nekünk, és hogyan lehet Istenhez kapcsolódni végül, mire hív bennünket? Ez a harmadik versben olvasunk az alázat útjáról. Így imádkozik Anna, és ezt mondja, ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedés, hiszen minden tudó Isten az Úr, és ő teszi mérlegre a tetteket. Anna azt, ami vele történt, Isten igazságos uralkodásának a nagy összefüggéseibe állítja be. Isten beavatkozik az emberek és a népek életébe, és az erőtlenek, a megvetettek gyengék oldalára áll. Ezért mindazokat, akik elbizakodottak, akik vakmerőek és gőgösek, azokat inti. Ne tegyétek ezt, mert Isten a mindent tudás Istene. A kevésség, a másik ember megvetése Isten elleni lázadás. Milyen ezt neked hallani, és hogy éri el ez a mi szívünket? Isten az erőtlenek, a gyengék és a megvetettek oldalán áll. Biztos fel tudnánk sorolni ilyen csoportokat, közösségeket, és lehetséges, hogy te magadat is ebbe sorold, és azt mondod, hogy de jó, ez jó hír. Akkor majd Isten megsegít, és nekem ad igazat. Csak az a baj, hogy ilyen csoport állandóan nem létezik. Mert mindenki, te is és én is egy pillanat alatt tudunk kevéjé felfuvalkodottá válni. Ez mindenkire igaz, főképp ha többségbe kerül, főképp, hogyha hatalom kerül a kezébe. Tudjátok ugyanis, hogy működik az ember az Isten szentsége és a megváltás nélkül? A megalázottság és a gőg, zárójel, felfuvalkodottságnak a spiráljában. Megalázott vagyok egy helyzetben, és a következő helyzetben gőgösen fogok reagálni ennek az ellenreakciójaként. Majd, mivel nem maradhatok abban a gőgös szituációban valószínűleg korlátlan ideig, valaki megaláz, aki erősebb, és újra megalázott leszek. Majd utána gyűjtögetem az erőt és mindenféle frusztrációt, és aztán újra gőgös. Ha Anna nem találkozik Istennel, akkor ez történt volna, ahogy az elején is mondtam. Ő a megalázottságából, az emberi igazsággal miatt azt mondta volna, hogy na, akkor visszaadom Peninának és mindazoknak, akik nem hitték el, még akár a férjemnek is, hogy nem jól bánt velem, ugye? És azt az egyszem fiút úgy nevelte volna, hogy mindenki fölé emeli, és elhitette volna, hogy te vagy a legkülönlegesebb a világon, és óriási tártott volna neki. És valószínűleg mindannyian azokkal tudunk együtt érezni, akik épp a megalázottság mélyén vannak, és talán szurkolunk nekik, hogy ne adjátok fel, ne hagyjátok magatokat, gyerünk, szolgáltassatok igazságot, és ezzel löködik az ember a gők felé, értitek? Ha nincs gyógyulás, akkor ebbe a kettőbe éljük le az életünket. És nagyon gyakran úgy van, hogy benne vagyunk akár egy kapcsolatban, vagy egy ilyen elnyomó helyzetben, amit nem tudunk változtatni, és ott végig megalázottak maradunk, és az életünk egy más területén pedig ott lesz bennünk a gők és a kevésség. És valahogy így tudunk kerülni egyensúlyba, és ebből a körből szabadít ki bennünket Isten. A megalázottság és gőg spiráljából, örvényéből a tudatosan gyakorolt alázat, az alázat útja a Krisztus követése szabadít ki. Mert nem arról van szó, hogy figyelj, légy szíves, ne legyél gőgös, hanem próbálj megalázatos lenni. Hanem arról van szó, hogy Krisztus lejött erre a földre, és elhordozta az összes megaláztatást, amit lehetett emberileg. Helyetted és helyettem. Végigjárta a legmegalázóbb utat, amit el lehet képzelni. Isten fiaként eltűrte, hogy ósszák a farizeusok, hogy bántsák, hogy gyűlöljék, hogy üldözzék. Eltűrte, hogy a legközelebbiek elhagyták őt. A legalávalóbb halálnemnek, a kereszthalálnak adta magát. Azt mondja a Krisztus Jézus a Filippi levélben, hogy megalázta magát a keresztfának haláláig. És ő végigjárta ezt az utat, és aztán, mikor ebből Isten felemeli, akkor nem gőgösen hatalomra ül, és az összes ellenségét elpusztítja, hanem megszabadítja őket. Értitek ezt? A Krisztusban való hitben tudunk kilépni a megalázottság és gőg örvényéből. Ha magunkhoz öreljük Krisztust, aki megmentett és megszabadított minket, és aki bevezetett minket az Isten szentségébe, akkor lehetünk szabadok. Mindannyian valójában a szent és tökéletes Isten jelenlétébe vágyunk, de Krisztuson kívül nem tudunk máshogy hozzá közel jutni. De hirdetem nektek az evangéliumot, hogy ez az út ma is a tiétek. Az az ember nem fog újra és újra megalázottság és gők között vergődni, aki megéli, hogy ő egy megbecsült, szeretett gyermeke a szerető mennyei atyának, aki megbocsátja a bűneit és szabaddá teszi őt arra, hogy máshogy éljen. Ebbe az útba hívlak ma titeket. Ha a tiétek ez, akkor adjatok érte hálát, és kérjétek, hogy Isten tartson meg benneteket ezen az úton, és ha még nem, ma tegyél egy lépés Krisztus felé. Kedves gyülekezet, csatlakozzunk ma Annához, évezredek táblatában is, és áldjuk a szent és mindenható Istent. Amikor meghallgat Isten, és megkapod a szíved kérését, és bővölködsz, áldjad őt. Amikor nincs válasz, és belefáradtál, és fáj, hogy úgy tűnik nem hallgat meg, áldjad őt. Amikor bizonytalanság gyötör, és nincs egy állandó dolog sem körülötted, és nem látod az út végét, áldjad őt. Amikor elborítana a sötétség, és minden remény el is veszne, áldjad őt. Nem feledkezik meg népéről, nem feledkezett el rólad. Áldjad őt, amikor könnyű, amikor nehéz. Amen.
Különleges módon fogunk ma is imádkozni. Arra kérlek benneteket, hogy majd magatokba egészítsétek ki a mondatokat, amiket elkezdek. Imádkozzunk. Köszönöm Istenem, hogy megtapasztalhattam, hogy meghallgatt. Kérlek, egészíts ki pár konkrét történettel az életedben, ahol megtapasztaltad Isten meghallgatását. Köszönöm, Istenem, hogy tapasztalatom áldásodat. Láthatom, hogy előttem jársz. De Uram, vannak kérdéseim is. Szeretném, ha meghallgatnál a következőkben. És vannak fájdalmak is az életemben, amit most eléd hozok. És te látod, Uram, hogy a fájdalmakon túl vannak pontok, amiben elfáradtam, amiben elcsüggettem, és most el szeretném ezt mondani neked. És mindezekkel együtt meg kell, hogy valljam, hogy te vagy az Úr. Nincsen hozzád hasonló. Szent vagy. Áldalak mindenért, amit átélhettem veled. A sötétségért, a fényért, a nehézségért, a csüggedésért, a kérdésekért. És ma úgy szeretnék kilépni a templom ajtón, hogy elviszem magammal azt, és mondjuk el a közös imádságunkat is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.